Sok szeretettel köszöntök mindenkit, és nyissuk meg a Szentírást alapigénknél. Krónikák második könyve, 20. fejezeténél, és ezzel a fejezettel foglalkoznánk. Tehát Krónika második könyve, 20. fejezete, és az első két verset olvasnám, és így haladnánk majd sorba. Tehát Krónika második könyve, 20. fejezetének az első két verszakát olvasom. És lőn ezek után eljöttek a Moáb fiai és Ammon fiai, és velük mások is az ammoniták közül Josafát ellen, hogy hadakozzanak vele. Eljövének pedig a hírmondók, és megmondák Josafátnak mondván, a tenger túlsó részéről nagy sokaság jön ellened Szíriából, és már Hasészon Tamárban vannak, ez az engedi. És mielőtt tovább mennénk, vagy erről a helyzetről beszélnénk, először nézzük meg, hogy ki volt ez a Josafát, és mi jellemezte az ő országlását. Először a Királyok első könyvét lapoznám fel a 22. fejezetnél. Tehát Királyok első könyve, 22. fejezet. És a 41. verstől a 43. versig olvasom. Tehát Királyok első könyve, 22. fejezet, 41. versétől a 43-ig. És Josafát, az Asa fia, lett királyá Júdában, Akhábnak, az Izrael királyának 4. esztendejében. És Josafát 35 esztendős volt, mikor uralkodni kezdett, és 25 esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. És járt Asának, az ő atyának minden útjában, és abból ki nem tért, ezt cselekedvén, ami az Úr szemei előtt kedves. Aztán a 17. fejezetet lapoznám fel itt a Krónika második könyvében, és az egész fejezetet elolvasnám. Uralkodik pedig ő helyette az ő fia Josafát, és megerősíti magát Izrael ellen, és sereget helyezett Júda minden erős városaiba, és őrségeket helyezett Júda országába és Efraim városaiba, amelyeket az ő atya Asa meghódított vala. És az Úr Josafáttal volt, mivel az ő atyának, Dávidnak előbbi útjain járt, és nem kért segítséget a bálványoktól, hanem az ő atyának Istenét kereste, és az ő parancsolataiban járt, és nem Izraelnek cselekedetei szerint. Azért az Úr megerősítette a királyságot az ő kezében, és az egész Júda adott Josafátnak ajándékot, s gazdagsága és dicsősége igen nagy volt. És az ő szíve felemelkedett az Úr útjain, és még jobban kiírtá Júdából a magaslatokat és az aserákat. Királyságának 3. esztendejében elküldé az ő vezérei közül Benhajlát, Obádiást, Zakariást, Nétánáelt és Mikáját, hogy tanítsanak a Júda városaiban, és velük lévitákat, Semája, Nétánia, Zebádia, Asáel, Semirámot, Jónatán, Adónia, Tóbiás és Tóbadónia, lévitákat és velük Elisáma és Jórán papokat. Tanítának azért Júdában, és az Úr törvényének könyve velük volt, mikor jártak Júda városaiban, tanítván a népet. Ezért az Úr igen megrettenté a földnek minden országait, amelyek Júda körül valának annyira, hogy nem merének Josafát ellen hadakozni. A filiszteusoktól is hoznak vala Josafátnak ajándékot és adópénzt. Az arábia beliek is hoznak néki nyájakat, 7700 kost és 7700 bakot. És Josafát mindig nagyobb és hatalmasabb lőn, és építe Júdában kastélyokat és tárházakat. És sok munkája volt néki Júda városaiban, és erős hadakozó férfiakból álló serege volt Jeruzsálemben. És akkor itt sorolja, hogy nemzetségeik szerint, hogy ugye van egyszer 300 ezer harcos, aztán 280 ezer ember, aztán 200 ezer harcos, és ezek szolgálnak vala a királynak azokon kívül, akiket a király egész Júdában a megerősített városokba helyezett. akkor összefoglalnám, illetve összeszedném, amiket olvastunk. Hát, ha úgy egy kicsit egyszerűbb és érthetőbb lesz. Tehát azt olvastuk, hogy Josafát az atyának, ugye Asának az útjain járt. Vagyis folytatta az tehát Asának az elkezdett reform törekvéseit, amelyek által ugye Asa elkezdte kiirtani a bálványokat. Azonban ő nem ért ennek a végére, nem sikerült ezt maradéktalanul megtennie, és ugye Asa volt az, aki ezt befejezte és teljességre vitte. És ezt olvassuk Asáról, hogy Asának szíve tökéletes volt az Úrhoz életének minden napjaiban. És hát ezen az úton járt Josafát is, és abból ki nem tért. Ugye ezt olvastuk róla. Ugye meglett ennek az az áldásos következménye is, hogy Isten megerősítette Josafátnak a királyságát. És ez abban állt, hogy a nép elfogadta Josafátot királyának, és nem csak elfogadta és alárendelte magát, hanem szerette is. És a szeretetüket abban fejezték ki, hogy ajándékokat adtak Josafátnak, és ugye elhalmozták Josafátot, és ebből következett az, hogy nagy gazdagsága lett a királynak, és ugye nagy volt úgymond a királysága is, tehát elismerték, elfogadták, szerették, és tekintélye volt a nép előtt. De milyen érdekes helyzet ez, hogy nem kellett a királynak úgymond az adót, illetve az, hogy a nép adjon, ezt kipréselni különböző kényszerekkel és adókkal, hanem a nép magától vitte az ajándékait. És ebben rejlik az Istennek a munkálkodása. Tehát, hogyha ha én az ő útjain járok, és megteszek mindent az ő rendelései szerint, akkor az Isten engem megáld, tehát olyan utakat, módokat tud, ami által az én előmenetelemet biztosítani tudja. De milyen érdekes ezt olvasni Josafátról, hogy az a tény, hogy őt a népe elfogadta és szerette és elhalmozta gazdagsággal, ettől ő nem felfuvalkodott lett, mint nagyon sok esetben olvassuk, hanem pont az ellenkezője, még inkább hűséges volt az Istenhez, és még inkább törekedett arra, hogy rendezze az Istennek a dolgait, és ugye még inkább írtotta a magaslatokat, ugye ahol alkalmattán a nép bálványt imádott, és nem csak ezt tette, hanem tovább ment, tehát nem csak kívülről, tehát törvényes úton próbálta biztosítani, hogy ne imádjanak bálványt az emberek, hanem elküldött tanítókat, ugye lévitákat küldött, akik a törvényre tanították a népet. Tehát gondoskodott arról, hogy ne csak egy ilyen kényszer alatt legyenek, hanem ők maguk értsék meg, és ők maguk vágyakozzanak az Istenhez. És ennek a tettének is meglett a következménye, mert azt olvassuk, hogy az Isten megrettentette a környező népeket, nem akartak Josafátra támadni, úgymond, illetve még adót is fizettek, tehát két ország is az egyik adót fizetett, a másik pedig ajándékokkal halmozta el Josafátot. Tehát ez olyan gazdagságot és olyan biztonságot adott ennek az országnak, hogy volt arra pénz, hogy Josafát megszervezze az országnak a biztonságát, és hadsereget állított fel. Ugye kettőről olvastunk, az egyik a határmenti városokba helyőrséget állított fel, ugye gondoskodott arról, hogy az ország határt ugye védjék, illetve felállított egy hadsereget, és hát én összeadtam ezeket a számokat, 1.160.000 fős hadsereget állított fel Josafát. Tehát a katonaság úgymond meg volt szervezve. Aztán ugye ilyet olvasunk, hogy kastélyokat épített és tárházakat. Ugye a tárházak nyilvánvalóan a terményeknek a tárolását szolgálták, tehát megszervezte azt, hogy esetleg ínséges időben se éhezzen senki, hanem gondoskodott arról, hogy jól el legyen osztva minden. Tehát azt látjuk, hogy Josafát Istenhez való helyes viszonya következtében egy gazdaságilag, politikailag és az ország biztonságát illetően egy stabil országgá virágoztatta fel a déli ország részt. És egy igét szeretnék fellapozni ezzel kapcsolatban, a Prédikátor könyve 10. fejezetének a 14. versét, egy törvényszerűséget és annak a következményét. Tehát Prédikátor könyve 10. fejezetének a 14. versét olvasom. Boldog vagy te ország, kinek a te királyod nemes ember, és a te fejedelmid idejében esznek a testnek erejéért, és nem az italért. Arról beszél itt ez az ige, hogy tehát amikor olyan uralkodója van egy országnak, akinek nem az elsődleges szempontja az, hogy ő jól szórakozzon, és neki mindene meglegyen, az az ország boldog. Tehát az ott lévő népek jól érzik magukat. És ugye a Jósafát uralkodásának a történetében is az figyelhető meg, hogy minden olyan lépésének messze menő következménye van, amelyet az Isten felé tesz. Ugye minden egyes pozitív lépésének gazdag áldása jutalma. Ugye a 17. fejezetben azt látjuk, hogy lépések és válaszlépések folyamatát olvashatjuk el ebben a fejezetben. Tehát azt megállapíthatjuk azt, hogy az áldás áradása az Istentől felénk, vagy annak elmaradása, ez soha nem az Istenön múlik, hanem rajtunk áll. Tehát attól függ, hogy mi hogyan viszonyunk az Isten dolgaihoz. Amikor azt látjuk, hogy Jósafát ragaszkodik az Istenhez, és mindenben engedelmeskedik neki, akkor ugye az történik, hogy a nép elhalmozza anyagi javakkal. Ez egy teljesen szokatlan és váratlan dolog. Tehát ez egy ilyet nem hallunk napjainkban, hogy a nép önként adjon az anyagi javaikból az uralkodóknak. És mikor ezt megérti Jósafát, hogy ez az Isten áldása, akkor ő nem felfúválkodik, hanem még inkább megerősíti magát a jóban, és tovább küzd az Isten érdekeiért. Ugye ennek az a következménye, hogy már nem csak a népe halmozza el ajándékokkal, hanem a környező nemzetek közül is. És ezáltal ugye Jósafát a népe számára meg tudott teremteni egy nyugalmat, egy békés állapotot, és hát ugye mindannyian élvezték, tehát az egész ország élvezte annak az áldásait, hogy egy olyan uralkodójuk van, akinek mindennél fontosabb az Isten akarata. Ugye még a 19. fejezetben arról olvashatunk, ezt most nem olvasnám el, hogy viszont elkövet Jósafát egyszer egy hibát, hogy szövetkezik Akhábbal, ugye az északi országrésznek a királyával, aki hát nem éppen az Istenhez hűséges király, aminek az lesz a következmény, hogy egy hibás dologba megy bele, ugye elmegy vele egy háborúba, amit nem áld meg az Isten is, tehát nem akarja az Isten, hogy oda elmenjen, mégis elmegy, aminek az lesz a vége, ugye Akhábot elveszti az életét, Jósafát is pedig csak úgy tud megmenekülni, hogy az Istenhez kiállt, és ő megszabadítja. Ugye nagyon keményen megfeddi őt az Isten ezért, ő ezt alázattal elfogadja, és itt még azt olvashatjuk, hogy tovább szervezi az országnak az életét, tehát a jogrendet is megteremti. Egy olyan helyzetet állít elő Jósafát az országában, hogy bírákat állít be, akikhez a nép bármikor fordulhat peres ügyekben. Ugye azt látjuk, hogy mivel az országnak, ennek az országnak ebben az időszakban, a Jósafát uralkodása ideje alatt, ugye az alapja az Isten félelem, ennek következtében a gazdaság stabilizálódik, növekszik a jogbiztonság, és ennek az lesz a következménye, hogy az emberek nem csak jól, de biztonságban is érzik magukat ebben az országban. És ezek hátterén egyszer csak, mint derült égből a villámcsapás, jön a híre annak, hogy jön az ellenség, ugye ráadásul már egészen közel van, és nagy sereg jön Szíria felől, és már olyan közel vannak, hogy átjöttek a tengeren, és már átlépték az országhatárt, és Engedinél vannak. És hát nem tudom, mennyire fog látszani, én ezt a térképet levettem, mert nagy térképen nem akart be, és ezt nem akartam behozni. De hogy úgy érzékeljük, vagy át tudjuk érezni, hogy ez milyen súlyos helyzet volt, itt van Engedi. Tehát így jöttek Szíria felől, itt átjöttek a tengernél, és tehát a tengeren túl, tehát már benn voltak az országhatárban, és Jeruzsálem pedig itt van. Tehát én, ahogy így kiszámoltam, ez körülbelül egy olyan 45-50 kilométernyi távolság. Tehát, hogyha belegondolunk, egy sereg, amennyire mozgósítható, vagy amennyire tud haladni, az maximum 2 napi járóföldre volt, úgymond Jeruzsálemtől. Ugye ráadásul ugye azt olvashatjuk, hogy ugye egy szövetség, tehát nem csak egy nép döntött úgy, hogy lerohanja ezt a kicsi országot, hanem egy ilyen hármas szövetségről olvasunk, összeszövetkeztek a moábiták, az ammonitákkal és a Seir hegyén lakozók így együtt. Akkor olvasnám tovább a történetet, olvasom a 3.-4. verset. Megfélemlék azért Josafát, és az urat kezdék keresni, és hirdetett az egész Júda országában böjtöt. Ezért felgyűlének a júdabeliek, hogy az úr segedelmét keressék, Júdának minden városaiból is jövének, hogy az urat megkeressék. Tehát azt olvassuk ebben az ige szakaszban, hogy ez a helyzet, ugye ez a hír hat Josafátra, mégpedig ezt olvassuk, hogy megfélemlék Josafát. Vagyis félt. Félhet egy király? Félhet egy hívő ember? Baj az, hogyha az embernek az az első reakciója, egy hirtelen jött rossz hír hallatán, hogy elfogja a félelem, és megijed? Talán nem is létezett olyan király, aki egy ilyen helyzetben ne félt volna, vagy nyugodt maradt volna. Ugye, gondoljunk bele. Tehát gyakorlatilag 2 napja van arra, hogy felkészüljön, illetve egy 3-szoros túlerővel kell szembesülnie. Hát nincs király, aki erre nyugodt maradt volna. Ugye ez alatt, a 2 nap alatt nagyon sok mindent el kellett volna intéznie a királynak, és hát nem biztos, hogy ezt meg tudta volna csinálni, és megállapíthatjuk, hogy nem csoda, hogy félt. De nem is szégyen az, hogyha ez az első reakciónk egy váratlan helyzetre, hogy félünk, vagy megijedünk, hiszen emberek vagyunk. Ugye szorongunk az ismeretlentől, nem tudjuk, hogy mi lesz a végkimenetele, ugye nem látunk bele a jövőbe, nincs előre megírva semmi. Nyilvánvalóan eléggé izgalmas dolog, amikor az embert egy váratlan hír éri, ami nem éppen jó hír. Az, hogy mi hívők vagyunk, jó hívők vagyunk-e vagy sem, az nyilván nem az első pillanatban fog eldőlni, hanem akkor... Tehát ott látszik meg, hogy mi mennyire vagyunk hívők, és mennyire nem, és mennyire bízunk az Istenben, és mennyire nem, hogy mi a második lépésünk. Mert első lépésként nyilvánvalóan egy hír mindenkit szorongással tölt el. Nem tudom, mi lesz, hogy lesz. Első reakcióm a félelem. De mi a második reakcióm? Hagyom, hogy ez a félelem engem így maga alá temessen, és elborítson, és innentől kezdve hibát hibára halmozok, kapkodok össze-vissza, és nem tudom, hogy mit csinálok, vagy kétségbe esek, vagy mi lesz a következő lépésem. Ugye azt látjuk Josafátnál, hogy az urat kezdte elkeresni. Tehát ő ezt eldöntötte, hogy az úrhoz megy, és őt keresi. Nagyon sok minden más mellett hozhatott volna döntést Josafát. Például, hadba hívhatta volna a katonáit, hiszen voltak katonái. Ugye, még ott volt a helyőrség, és ugye a határvárosokban még őket is be lehetett volna vetni. Mondjuk az ő számukat nem tudjuk. Aztán a hadvezéreivel leülhetett volna haditervet csinálni. Aztán egy olyan mellett is dönthetett volna Jósafát, hogy lemond a trónról, mert hogy hát ebben a helyzetben én nem tudok mit csinálni. Vagy esetleg el is hagyhatta volna az országot félelmébe, ugye, és kereshetett volna magának valahol menedéket. De Jósafát egyiket sem tette. Azt olvassuk róla, hogy ebben a válságos órában, amikor megrimisztette őt az ellenségnek a jövetelének a híre, akkor ő az urat kezdte el keresni. Ez szó szerinti fordításban úgy hangzik, hogy arra irányította az orcáját, hogy az Úrra nézzen. Mit is jelent ez a számunkra? Azt, hogy ő tudatosan fordult az Istenhez. Nem azért, mert ez volt az első reakciója, hanem azért fordult az Istenhez, mert ő oda akart fordulni. De nyilván bizonyára átfutott a fején ez az Amosz, hogy mit lehetne csinálni, meg hogyha most akkor egy jó haditervet csinálnánk, és akkor gyorsan összehozzuk a sereget, akkor talán lenne esélyünk. De Jósafát nem állt szóba semmi mással, hanem ő tudatosan kereste az Istent. Mert tudta azt, hogyha nem az Isten, hogyha nincs velük az Isten, akkor egy maroknyi sereg is le fogja őket győzni. De hogyha velük van az Isten, akkor hogyha a világ összefogott is ellenük, akkor sincs semmi esélyük. Tehát Jósafát tudatosan kereste az Istent, és semmibe nem vágott bele, semmiféle emberi erőfeszítésbe nem kezdett bele. De milyen érdekes, hogy bár Jósafát, mint hívő király, ugye az Istent kezdte el keresni, de nem azt olvassuk róla, hogy félrevonult egymaga, hogy én most megkérdezem az Istent, hogy mit mond nekem, és akkor majd e szerint döntünk, vagy erre fele megyünk. Hanem azt olvassuk, hogy az egész országban böjtöt hirdetett. Hiszen ez a probléma, ez nem csak Jósafátot fenyegette, hanem az egész országnak az életéről volt szó. És éppen ezért nem tartotta kiskorúságban a népét, hogy hát én vagyok egyedül érdemes arra, hogy az Úr válaszoljon nekem, és majd közlöm veletek, hogy mit döntöttem, hanem úgy gondolta Jósafát, hogy ez mindannyiunknak közös ügye, és mindannyian kérjük, jöjjünk össze, és könyörögjünk közösen, és kérdezzük meg az Istent, hogy mit tegyünk, mit mond. De abba is érdekes belegondolni, hogy vajon melyik telt volna több időbe? Elküldeni a futárokat az ország összes városába és az összes pontjába, és böjtöt hirdetni, és hívni az embereket Jeruzsálembe, hogy jöjjenek fel egy böjt és ima napra, hogy közösen keressük az Istent. Vagy mi telt volna, vagy az több időbe telt volna, hogyha összehozza a sereget? Hogy belegondolunk abba, hogy ugye itt a későbbiek folyamán ki fog derülni, hogy az egész ország apraja nagyja felment Jeruzsálembe. Ugye, hogyha csak a hadsereget állítja hadrendbe, akkor ott életerős férfiak vannak, ugye mennyivel hamarabb felérnek Jeruzsálembe. Tehát gyakorlatilag egy hadsereget könnyebb lett volna összehívni, mint a népet ugye összehozni, hogy jöjjenek fel azonnal ima és böjt napra. És azt látjuk, hogy a nép felment, apraja, nagyja, hihetetlen gyorsasággal megteszik ezt az utat, felmennek Jeruzsálembe, mert, és tudják azt, hogy véges az idejük, hogy az ellenség itt van a kertek alatt, a kapuknál. De mindenki érzi, hogy nincs más lehetőség, nekik együtt kell könyörögniük, együtt kell fordulni az Istenhez, hiszen ez közös érdekük, ez mindannyiuknak az érdeke. Az ellenség szorítása mindig összehozza azokat, akik összetartoznak. És ez ránk is vonatkozik. Ugye, ha ellenség támad ránk itt a 21. században, napjainkban, akkor mi mit teszünk, mint Isten hívő népe? Pedig most is van ellenség, és ráadásul ugyanilyen közel van. Mondjuk nem két napra, hanem mondjuk egy hónapnyira január 1-től, nem tudom mennyire tudjátok, ugye kiadták az új vallásügyi törvényt, és ez az új vallásügyi törvény nem minden egyháznak adja meg a lehetőséget, hogy egyházként működjön. Gyakorlatilag a lelkiismereti és vallás szabadságunkat úgymond megtépázzák. És van három lehetősége a közösségünknek is, és rajtunk kívül még 280 akárhány közösségnek, hogy mit csináljon január 1-től. Hogy beadja a kérelmet regisztrációra, vagy illegalitásba vonul, stb. Három lehetőségünk van még az Egyesület. Hogyan tovább? Mit tegyünk? Hogyan döntsünk mi? Mi legyen a sorsunk, a közös sorsunk? És ki tudja erre a helyes választ? Emberek közül senki. Nem tudjuk. Jelenlegi válságunkban sem tűnik annál jobb megoldásnak semmi, mint amit Júdában talált ez a hívő király. Semmiféle döntést nem hozott meg, hanem böjtöt hirdetett az egész országban, és összehívta közös könyörgésre az országnak a népét. Mert hát ugye mégiscsak közös ügyről van szó. Ugye az életükről van szó, nem akármiről, az életük forog kockán, a működésük. És ugye felmerül a kérdés, hogy mi miért nem könyörgünk? Nekünk miért nem olyan fontos ez, hiszen a működésünkről van szó. Hogy könyörögjünk az Istenhez, hiszen neki van hatalma minden fölött, mindenki fölött. Vajon mi az oka a közömbösségünknek? Ugye ezzel érdemes mindenkinek magának elszámolnia. Érdemes belegondolni abba, hogyha ez a nép nem ment volna el erre a meghirdetett böjt és imanapra, akkor az mit bizonyított volna? Azt, hogy ezt a népet nem érdekli, hogy mi lesz a sorsa. Pedig biztos tudtak volna indokot találni bőven. Ugye, beteg a gyerek, befőzés van, aratás van, ez van, az van. Indok az van mindig, hogyha nem akarunk valamit megcsinálni. Azt látjuk, hogy Jósafát összehívta az országot böjtre is, imára, és az egész ország felment Jeruzsálembe, hogy ebben a válságos időben együtt, közösen keressék meg az Istent. Mert mindenki azt érezte, hogy nincs más megoldás, egyedül az, hogy Istent keresik, mert csak ő tud irányt mutatni a számukra. Folytatnám tovább. Olvasnám az 5. verstől a 13. versig. És megállt Jósafát Júda és Jeruzsálem gyülekezetében, az Úr házában, az új pitvar előtt, és mondta: Ó Uram, mi atyáink Istene, nem Te vagy-e egyedül Isten a mennyben, aki uralkodol a pogányoknak minden országain? A Te kezedben van az erő és hatalom, és senki nincsen, aki ellened megállhatna. Ó mi Istenünk, nem Te űzted-e ki e földnek lakóit, a Te néped az Izrael előtt, és nem Te adtad-e azt Ábrahámnak, a Te barátod magvának mindörökké? És lakának azon, és építettek azon a Te nevednek szentséges hajlékot mondván. Amikor veszedelem jöven mi ránk, háború, ítélet, dök, halál vagy éhség, megállunk e házban előtted, mert a Te neved e házban van. És amikor kiáltunk hozzád, a mi nyomorúságainkban, hallgass meg, és szabadíts meg minket. És most íme az ammoniták, a moábiták és a Seir-hegyén lakozók, akiknek földjén nem akartad, hogy által menjenek az Izrael fiai, mikor Egyiptom földéből kijöttek, hanem mellettük mentek el, és nem pusztíták el őket. Íme ezért azzal fizetnek nékünk, hogy ellenünk jönnek, hogy kiűzzenek a te örökségedből, melyet örökségül adtál nékünk. Ó, mi Istenünk, nem ítéled-e meg őket? Mert nincsen mi bennünk erő e nagy sokasággal szemben, mely ellenünk jön. Nem tudjuk, mit cselekedjünk, hanem csak te reád néznek a mi szemeink. És a júdabeliek mindnyájan állanak vala az Úr előtt, gyermekeikkel, feleségeikkel és fiaikkal egyetemben. Ugye azt látjuk, hogy amikor ugye összegyűlt ez a nép, akkor Jósafát király imádkozott. Vagyis a jelenlévőknek a kérését tolmácsolta. Tehát ő volt az, aki megfogalmazta, aki elmondta az Istennek. És hát ő imádkozott, ugye, mint Júda uralkodója. Mit állapíthatunk meg erről az imádságról első hallásra? Hát azt, hogy ez az ima, ez mély hitről és mélységes alázatról tesz tanúságot. Azt látjuk, hogy ez nem egy hosszú lére eresztett ima, mert Jósafát tudja, hogy nem a sok beszédünkért hallgat meg bennünket az Isten. Sőt, nem is cirkalmas, nincsenek benne magasztos szóvirágok. Ugye sokan azt gondolják, hogy Isten a hízelgő beszédet tudja csak meghallgatni, tehát hogyha agyon ragozzuk és agyon cifrázzuk. És ráadásul nincs az a benyomásunk, hogy az, aki ezt az imát mondja, az haldokolna a félelemtől. Tehát, hogy annyira félne, hogy már önkívületben van. Az a benyomásunk erről az imáról, hogy az a valaki, aki ezt az imát mondja, az tökéletesen tisztában van azzal, hogy ő kihez jött. Hogy kicsoda az Isten, hogy micsoda hatalma van az Istennek. És maximálisan bízik benne. Tudja Jósafát, hogy az az ellenség, aki most bejött, átlépte az országnak a határát, az Isten szemében a semmivel egyenlő. Tehát az Istennek semmi porszem. Bár nem fogalmazza meg, de pontosan érti és tapasztalja, amit ugye Pál apostol fogalmazott meg, mikor azt mondja, ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Ugye ezt így fogalmazza meg Jósafát, ugyanezt a gondolatot, hogy senki nincs, aki ellened megállhatna. És ugye kifejezi a király, hogy ebben mélységesen hiszünk, Uram. Hiszen azért vagyunk itt, azért jöttünk hozzád. Ez a népünk tapasztalata, hogy első perctől fogva, egész történelmünk folyamán ott voltál velünk, és erősítettél bennünket, és vigyáztál ránk. De most benne vagyunk egy helyzetben, feljöttek mi ellenünk, és nem tudjuk, hogy mit cselekedjünk. Ugye Jósafát szíve legmélyebb alázatával vallja be, hogy miért fordult ez a nép hozzá az Istenhez. Mert nincs mi bennünk erő e nagy sokasággal szemben. És nem tudjuk, hogy mit cselekedjünk, hanem csak tereád néznek a mi szemeink. Micsoda őszinte megnyilatkozás, micsoda bizalom ez az Isten iránt. Benned bízunk, Urunk. Mi teljesen tehetetlenek vagyunk, nem tudjuk, hogy mit tegyünk. Szégyen az, hogyha valaki nem tudja egy adott pillanatban, hogy mi a helyes út? Nem. Az lett volna a szégyen, hogyha ez a király úgy tenne, mintha tudná, hogy mit kell tennie. És elbizakodottságában szépen belevezette volna ezt az országot egy tragédiába. Aki oda eljut, hogy őszintén bevallja, és alázattal fordul az Istenhez, tulajdonképpen a legtöbbet teszi, amit egy ember megtehet egy adott helyzetben. És hát Isten soha nem gyönyörködött a magabiztos emberekben, a nagy önbizalommal rendelkező emberekben. Mert azok, akik magukban bíznak, azok nem adnak teret annak, hogy az Isten munkálkodjon, hogy az Isten segítsen, hogy az Isten mutassa meg, hogy hol van a helyes út. Egy igét szeretnék felolvasni a Jakab apostol leveléből, az első fejezet 5.-6. versét. Tehát a Jakab apostol levele első fejezetének az 5.-6. verse. Így hangzik. Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja, és megadatik néki. De kérje hittel, semmit sem kételkedvén, mert aki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, amelyet a szél hajt, és ides tova hány. Tehát azt mondja, hogy ha valakinek nincsen bölcsesség, akkor forduljon az Istenhez. Nekem azzal kapcsolatban, amit Josafát megfogalmazott, hogy nincsen erő mi bennünk-e nagy sokasággal szemben, és nem tudjuk, hogy mit cselekedjünk, Salamon jutott az eszembe, hogy az uralkodása elején, amikor megkereste őt az Isten, és felajánlott neki két dolgot, hogy két dolog közül választhat. Választhatja a hírnevet, és választhatja a gazdagságot. És Salamon egyiket sem választja, hanem azt mondja, hogy adj nekem bölcsességet, mert én kicsin gyermek vagyok, nem tudok kimenni és bejönni. Tehát nekem szükségem van a te bölcsességedre, mert felmértem, hogy micsoda feladat az, amire kaptam most megbízatást. És hogy azt látom, hogy én ehhez a feladathoz nagyon kevés vagyok. És nekem szükségem van arra, hogy te velem legyél, és megálljál. Ezek is az őszinteség és az alázatnak a szavai. Belátom, hogy kevés az erőm az előttem álló feladat megoldására. Tehetetlen vagyok, és nem azért, mert nem akarom csinálni, szeretném csinálni, de azt látom, hogy ez meghaladja az én erőmet. És nem akarom a felelősséget a nyakamból kivágni. És nem azért, mert lusta vagyok, hanem mert úgy érzem, hogy nem tudom nélküled megcsinálni azt, amivel megbíztál, vagy azt a helyzetet, amiben éppen belekerültem. Felmértem, hogy mim van, mivel rendelkezek én, és mit kíván az előttem álló feladat, mérlegeltem, és azt látom, hogy vannak hiányosságaim, és nem tudom ezt a feladatot úgy megcsinálni, ahogyan kellene. Ugye kicsin gyermeknek érzem magam a feladathoz képest, és ez legyen egy királyság, legyen az ellenségnek a jelenléte, vagy akármi, bármi, ami életünkben, vagy éppen, hogy nem tudjuk eldönteni, hogy melyik utat válasszuk, és mit csináljunk, mert nem lehet átlátni a homályon, mint a mi esetünkben, ugye, hogy nem tudjuk, nincs ember, aki megmondaná, hogy melyik a helyes út, hogy melyiknek mi lesz a következménye. Ugye, hogy ha ezt választjuk, akkor az mivel jár? Tehát emberileg nem tudjuk felmérni a helyzetünket. Bennünket is csak az Isten tud vezetni. Csak ő tudja megmondani, hogy mi az, amit választanunk kell, ami helyes. Mert nem tudjuk, hogy mi lesz a következménye. De hogyan mutathatna az Isten nekünk utat, hogyha nem kérjük? Vajon mi hiányzik a mi esetünkben? Azok közül, amit láttunk most itt Josafátnál. A hit, az alázat vagy az őszinteség. Mindegy, melyik hiányzik. Ez tragédia. Amint látjuk, Josafátnak az életében minden együtt állt. És ugye a nép életében, ugye az elmúlt időszakban megtörtént az, hogy ugye ez egy keményen hozzásegítette Josafát a népet a megtéréshez. Ugye leromboltattak a bálványok, illetve tanította az Isten útjára Josafát a népet, és hát ez meghozta a gyümölcsét, a maga gyümölcsét, és egy szívvel és egy lélekkel álltak ott az Isten előtt. És mindenki, aki kimondta rá az áment, hogy úgy legyen, az úgy is gondolta, teljesen egyetértett azzal, amit a Josafát kért. És ugye ezt olvassuk, hogy ott álltak némán, családjukkal, gyerekeikkel, feleségeikkel, az egész nép ott állt, mindenki, apraja, nagyja. Hiszen mindegyikük életéről szó volt. Tehát az ellenség betör az országban, nem fog szelektálni, hogy kit pusztít el és kit nem. Tehát ott volt mindenki, és hát el tudjuk képzelni, micsoda síri csend volt, és mennyire komolyan érezték a súlyát ennek a helyzetnek, amelybe kerültek. És csak egy reménységük volt, hogy az Isten meghallgatja őket, és kegyesen rájuk tekint. És folytatnám tovább. A 14. verstől olvasom a 17. versig. Akkor Jaháziára, a Zakariás fiára, aki Benája fia, aki Jéhiel fia, aki Mattániás fia volt, és az Asáf fia közül való lévita volt, az Úrnak lelke szállt a gyülekezet közepette, és mondta: Mindnyájan Júdában és Jeruzsálemben lakoztok, és te Josafát király, halljátok meg szómat. Így szól az Úr néktek: ne féljetek és ne rettegjetek e nagy sokaság miatt, mert nem ti harcoltok velük, hanem az Isten. Holnap szálljatok szembe velük, iméjük Tic hágóján fognak felmenni, és rájuk találtok a völgynek szélénél, a Jeruel pusztájával szemben. Nem kell néktek harcolnotok, hanem csak álljatok veszteg, és lássátok az Úrnak szabadítását rajtatok. Júda és Jeruzsálem, ne féljetek és ne rettegjetek, holnap menjetek ellenük, mert az Úr veletek lesz. Ugye azt látjuk, hogy a királynak az imája nem maradt hatástalan az Istenre, mert válaszolt, rögtön ezután válaszolt. Ugye Jaháziára szállt az Úrnak lelke, és ott a helyszínen, rögtön a helyszínen, az egész nép füle hallatára mindenki megtudta, hogy mi az Istennek a válasza, az akarata velük kapcsolatban. Ugye először is bátorítja a népet, azt mondja, hogy ne féljetek és ne rettegjetek. Nyugodjatok meg, mert veletek vagyok. És aztán elmondja, hogy én fogok harcolni, nem nektek kell, nektek csak engedelmeskedni kell, ti csak menjetek el, fogadjatok szót, és menjetek és engedelmeskedjetek nekem, és figyeljétek meg, hogy én mit teszek. Mit is kért, vagy mit mondott Jósafát az imájában? Hogy csak te reád néznek a mi szemeink. És azt válaszolta Isten, hogy akkor nézzetek rám, és figyeljétek meg, hogy én mit cselekszek. Tekintsetek rá, hogy az Úr hogyan oldja meg ezt a problémát. Ugye milyen érdekes ez az üzenet. Ugye, hogyha a Bibliában olvasunk arról, hogy az országot ellenség támadta meg, és a népnek ki kell állni velük, akkor mindig kiállnak. Ugye volt már olyan, hogy ugye segítségül hívják az Úr nevét, vagy megkérdezik, hogy Uram, kimenjünk-e, akkor válaszol az Isten, hogy menjetek ki, ott leszek veletek, biztosítva van a győzelmetek. Vagy volt olyan is, hogy egy maroknyi kis csapat egy nagy sokaságot egyedül győzött le, de nem azért, mert ők annyira ügyesek voltak, hanem azért, mert velük volt az Isten. De ebben a helyzetben azt a feladatot kapja ez a nép, hogy menjenek ki, de nem nekik kell harcolniuk, és éppen ezért ugye nincs mitől félniük. Ugye, micsoda vigasztalás ez a nép számára. Ott vagyok veletek, majd én megoldom helyettetek. Meghallgatom az imát, válaszolok. Ugye, micsoda bizonyítéka ez annak, hogy Isten hallja a mi imáinkat, és válaszol is rá, és segít rajtunk, mert segíteni akar. Sőt, nagyon sokszor azért enged meg nehézségeket a mi életünkben, hogyha hittel, alázattal és őszintén könyörgünk hozzá, akkor megtapasztalhassuk az ő jelenlétét, a szabadítását, a segítségét, a megoldásait, és ez megerősítsen bennünket újra a hitünkben, és még inkább tudjunk belekapaszkodni. És mekkora élmény az, amikor ilyen nehézségbe kerülünk, amikor ott van velünk az Isten, amikor vigasztal, amikor bátorít, és megoldja azt a nehézséget, amitől annyira féltünk. És egy igeszakaszt szeretnék megint felolvasni a Zsoltárok könyve 34. fejezetéből. A 16. verstől a 23. versig. Az Úr szemei az igazakon vannak, és az ő fülei azoknak kiáltásán. Az Úr orcája pedig a gonosztevőkön van, hogy kiírtsa emlékezetüket a földről. Ha igazak kiáltanak, az Úr meghallgatja, és minden bajukból kimenti őket. Közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebhet lelkeket. Sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti az Úr. megőrzi minden csontját, egy sem töretik meg azokból. A gonoszt gonoszság öli meg, és meglakolnak, akik gyűlölik az igazat. Az Úr kimenti az ő szolgái lelkét, és senki meg nem lakol, aki ő benne bízik. Folytatnám a megkezdett ige szakaszunkat, a 18.-19. verset olvasom. Akkor Josafát meghajtá fejét a föld felé, s Júda és Jeruzsálem lakói leborulának az Úr előtt, és imádák az Urat. A kéhátiták fiai közül és a kóriták fiai közül való léviták pedig felállának, hogy az Urat, Izrael Istenét nagy felszóval dicsérjék. Ugye azt látjuk, hogy Isten válasza nem maradt hatástalan a népre és a királyra. Ugye leborultak az Úr előtt, és imádták az Urat. Micsoda gyönyörűséges jelenet lehetett ez. Ugye összegyűlik a nép, hogy közösen könyörögjön az Úrhoz a szabadításért. Ugye a király tolmácsolásában elhangzik a kérés, ugye egyszerűen, őszintén és alázatos szívvel, és rögtön megérkezik rá az Isten válasza. Ám ez a nép nem úgy viszonyul ehhez a válaszhoz, vagy ehhez a helyzethez, mint ahogy sokszor mi szoktunk, hogy félünk egy helyzettől, ugye imádkozunk, szinte kisírjuk, kipréseljük az Istenből, hogy legyen már meg az én akaratom, és amikor már látjuk, hogy kezd sinen lenni a dolog, akkor kicsit megrázzuk magunkat, és már túl is vagyunk rajta, már nem is olyan félelmetes, mert úgy gondoljuk, hogy az Istennek segítenie kell rajtunk, mert mi igaz emberek vagyunk. És mintha alanyi jogon járna nekünk az Isten megoldása, és már el is felejtjük, hogy milyen helyzetben voltunk. És hogy ez a nép és ez a király mennyire komolyan érezte a tehetetlenségét és a kicsinységét a nagy sokasággal szemben, ugye az bizonyítja a legékesebben, hogy végtelen nagyra értékelték Istennek a válaszát, hogy ő rögtön válaszolt, és vigasztalta őket, és jelt adott magáról, és arról, hogy ő lesz az, aki megoldja. Ugye azt látjuk, hogy ugye nem csak meghallgatta Isten az imájukat, de válaszolt is rá, és hogy mennyire nem azért gyűlt össze ez a nép, mert fejvesztés terhe mellett kötelezték és kényszerítették őket, hogy jöjjenek fel Jeruzsálembe, hanem mindenki önként jött, mert érezte a helyzetnek a komolyságát és a súlyát, és amikor meghallotta az Istennek a válaszát, akkor szinte mindenki egyszerre borult le az Isten előtt, kifejezve azt, hogy ők elismerik és alárendelik magukat az Isten akaratának. És ugye még ezt olvastuk, hogy a léviták nagy fennszóval és hangosan dicséretet mondtak az Úrnak. Ők voltak azok a nép, akik a népnek a háláját úgymond megfogalmazták. És akkor folytatnám tovább a 20. verstől a 24. versig. És reggel felkészülvén kimenének a Tékoa pusztájára, és mikor kiindulnának onnan, megállt Josafát és mondta: halljátok meg szómat, Júda és Jeruzsálemben lakozók! Bízzatok az Úrban, a ti istenetekben, és megerősítettek! Bízzatok az ő prófétáiban, és szerencsések lesztek! Tanácsot tartván pedig a néppel előállítá az Úr énekeseit, hogy dicsérjék a szentség ékességét a sereg előtt menvén, és mondják: tiszteljétek az Urat, mert örökkévaló az ő irgalmassága! És amint elkezdették az éneklést és a dicséretet, az Úr ellenséget szerzel az Ammon fiai és a Moábiták és a Seir hegyén lakozók ellen, akik Júdára jövének és megverettetének. Mert az Ammon és a Moáb fiai a Seir hegyén lakozók ellen támadnak, hogy őket levágnák és elvesztenék. És mikor mind elvesztették a Seir hegyén lakozókat, azután egymás elpusztítását segítették elő. A Júda népe pedig ment Mispába a puszta felé, és mikor a sokaság felé fordulának, íme csak elesett holttestek valának a földön, és senki sem menekült meg. Hát úgy látszik, hogy a nép valóban komolyan és tiszta szívből könyörgött az Istenhez, mert erre az a legnagyobb bizonyíték, hogy másnap reggel ugye szépen csatarendbe álltak és elindultak. ugye elindultak oda, ahova Isten meghagyta nekik, hogy menjenek. Ugye mielőtt elindultak volna, Jósafát néhány bátorító szót mondott a népnek, és egy nagyon érdekes dologról olvashatunk ugye ebben a szakaszban. Mielőtt elindult volna a sereg, a király tanácskozott a néppel. Milyen érdekes, hogy ugye arról beszéltek, hogy énekeljenek-e az énekesek, hogy hol menjenek az énekesek. És mielőtt ez megtörtént volna, a király a néppel ezt megbeszélte. Én úgy elgondolkodtam, nem akarok politizálni, de nem ez a demokrácia? Amikor nem az van, hogy én megmondom, hogy mit csináljunk, ugye királyként, és ezt csinálja a nép, hanem ott, abban a válságos órában a király egyenrangú félnek tekinti a népet, és megbeszéli velük, hogy hogyan menjenek, hogy milyen legyen az a menés, ugye, az a haladás, ahogyan ők mennek a csatába. És ez csak akkor tehető meg, és igazi demokrácia ott lehetséges, ahol a vezető és a nép között bizalom van. Ráadásul, hogyha a vezető szereti a népet, és ezt a nép érezni fogja, és ezért lesz bizalma. Tehát, hogyha a vezető megbeszéli, felnőttként kezeli a népet, akkor ott maximálisan érvényesülni tud a szeretet, vagyis a szabadság és a békének a lehetősége. Aztán közösen döntenek arról, hogy énekelve mennek a helyszínre, ugye a csatába, a csatatérre, úgymond, nem lopakodva vagy osonva, hogy esetleg cselt vessenek az ellenségnek, hanem úgy döntöttek, hogy igenis az énekesek menjenek elől, és dicsérjék az Istent fennhangon. Ez a nép elhitte, és komolyan vette azt, amit az Isten mondott, elhitte az ígéretét, hogy nem ti fogtok harcolni, hanem én, majd én elintézem. És nem gondolták úgy, hogy hát biztos, ami biztos, ne nagyon csapjunk nagy zajt, hogy hát ha mégis csatára kerülne a sor, és ott meg kell lepni az ellenséget, akkor ne az legyen, hogy itt felhívjuk magunkra a figyelmet. Nem biztosították be magukat semmivel, hanem maximálisan elhitték azt, amit az Isten mondott. Bíztak benne. Még semmit sem láttak belőle, és elképzelésük sem volt arról, hogy ezt hogyan viheti végbe az Isten, hogy hogyan érnek majd célt, vagy mi lesz belőle, de ők hisznek az Istenben, és belekapaszkodnak ebbe az ígéretbe. Mi ez, hanem az igazi hit? És ez nem csupán a királynak a hite, nem csak a király hit, hanem a nép ugyanolyan komoly hittel és bizalommal rendelkezik, mert ezt a döntést teljesen közösen hozták meg. És elindul a sereg, elől mennek az énekesek, és ugye éneklik az Istennek a dicséretét, ugye megy mögöttük a nép, és nem fegyverforgató vitézekről van szó, hanem magáról, a népről. És ezzel deklaráltan, tehát ünnepélyesen kifejezik azt, hogy ők hisznek, bíznak az Istenben. Felharsan az Isten dicsőítőjének, és mi történik ezzel egy időben a csatatéren? Ugye azt olvashattuk, hogy akkor, amikor ők elkezdtek énekelni és elindultak, az Isten ellenségeskedést támasztott ugye az ellenségek között. Először ketten összefogtak a harmadik ellen, őket kivégezték, aztán meg egymásnak estek. És mire odaér a sereg, mi történik? Már csak hullákat találnak szana széllyel. Az a háromszoros túlerő egy karcsapás nélkül volt és nincs. Micsoda tapasztalat lehetett ennek a népnek? Ugye az Istenében bízó sereg teljes bizalommal van az iránt, amit az Isten ígért nekik, és azt látják, azt tapasztalják, hogy nem hiába bíztak az Istenben. Folytatnám a 25. verstől, és végigolvasnám a 30. Akkor elment Jósafát és az ő népe, hogy azoknak jószágait megzsákmányolják, és találának náluk temérdek gazdagságot, és a holttesteken drága szép ruhákat, melyeket lefosztálnak róluk, olyan sokat, hogy alig vihették el, és harmadnapig kapdosták a zsákmányt, mert felette sok volt. Negyednapra pedig gyűlének a hálaadásnak völgyébe, mivel az Úrnak ott adtak hálákat, azért azt a helyet hálaadás völgyének nevezték mind a mai napig. Megtért azért Júdának és Jeruzsálemnek egész népe Jósafáttal, az ő fejedelmükkel egybe, hogy visszamenjen Jeruzsálembe nagy örömmel, mert az Úr megvigasztalta vala őket az ő ellenségeik felett. És bemennének Jeruzsálembe lantokkal, citerákkal és trombitákkal az Úr házához. És lőn az Istennek félelme az országok minden királyságain, mikor meghallották, hogy az Úr hadakozott vala az Izrael ellenségei ellen. Megnyugovék azért a Jósafát országa, és békességet adott néki az ő Istene mindenfelől. Ugye azt látjuk, hogy ugye megérkeznek, és már mindenhol csak halottakat látnak, és azt gondolná az ember, hogyha itt lenne vége a történetnek, akkor is gyönyörűségesen szép vége lenne. Ugye a nép azt tapasztalja, hogy az Istene megsegítette, meghallgatta őket, és megmentette, megmenekítette attól a félelmetes nagy seregtől. És hát ugye azt látjuk, hogy itt nincs vége ennek a történetnek, mert nyilvánvalóan az ellenfél, az ellenség egy kicsit magabízásból is, de nagyon-nagyon felcicomázhatta magát. Ugye ilyet olvastunk, hogy drága és értékes ruhákban voltak ott, illetve hogy ugye a vagyontárgyaik az övéké lettek, mert ilyet olvasunk, hogy találtak náluk temérdek gazdagságot. Temérdek gazdagságot. Tehát nem csak a ruhákat, a ruhákon felül is temérdek gazdagságot találtak. Tehát ugye tudjuk, régen a ruha nagyon-nagyon nagy érték volt, tehát akkor még nem volt ennyi áruház, mint napjainkban. És egyrészt ugye a ruhák is, és azon kívül még temérdek gazdagságot találtak. És ugye az ellenségnek az összes vagyontárgya az övéké lett. Ugye olyan sokan voltak, gondoljunk bele, háromszoros túlerővel voltak ugye a hadsereghez képest, hogy három napig kapdosták a zsákmányt, és alig bírták elvinni, annyi mindent összeszedtek, annyi mindent kaptak. És hát gyakorlatilag ennek a népnek ezért kellett kivonulnia a harcmezőre. Ugye megjutalmazta, gyakorlatilag ez volt a jutalma a hitüknek, hogy ők elhitték, hogy az Isten megszabadítja őket, elfogadták, és az Isten gazdag zsákmánnyal jutalmazta meg őket. Ugyanis, hogyha nem hittek volna, ha nem hitték volna el, hogy az Isten megsegítheti őket, akkor nem tudott volna az Isten cselekedni, akkor nem így alakulnak a dolgok. És hát az Isten elképzelhetetlen áldásokat tartogat azok számára, akik az ő nevéről neveztetnek. De ezeket csak akkor tudja a rendelkezésünkre bocsátani, hogyha mi előtte képesek vagyunk hitből cselekedni, ha bízunk benne. Ugye azt olvastuk a történetben, hogy a negyedik napon pedig összegyűltek egy völgybe, nyilvánvalóan nem messze volt ettől a helytől, ugye az Engedi környékén lehetett ez a völgy, amit hálaadás völgyének, vagy más helyen Jósafát völgyének nevez a Szentírás, és ugye ott hálát adtak az Istennek. Majd hazamentek nagy örömmel, ugye nagy vigassággal, ugye zenekarral megérkeztek Jeruzsálembe, és azt látjuk, hogy ennek híre ment, annyira híre ment, hogy megrettentek a környező népek, és nem mertek Jósafát ellen felvonulni soha többet, ugye legalábbis amíg ő élt. És ez a nép a hitéért cserébe, békességben és biztonságban élhette tovább a mindennapjait. Azt látjuk, hogy ennek a népnek a vezetője, ugye áldásos munkálkodásának köszönhetően egy félelmetes és válságos időszakban nem hagyta ki az Istent a döntésből, hanem hozzáfordult. Csak vele volt hajlandó lépni, benne bízott és teljességgel tőle várt megoldást. És Isten megadta, nem csak a segítséget adta meg, hanem gazdag áldásokban is részesítette ezt a népet. És hát ez szolgáljon tanulságul a mi életünkre is. Hogyha ki is billenünk néha az egyensúlyunkból, mert megtámad bennünket egy rossz hír, elér bennünket egy nagyon rossz hír, de álljunk talpra, hiszen nekünk van egy Istenünk. Tegyünk úgy, mint Jósafát, hogy nem kapkod, nem gondolkodik azon, hogy mit tegyen, hanem ő tudatosan, ugye említettük az arcát, tudatosan az Isten felé fordította. Hiszen erre az Istenre érdemes a mi szemeinket emelni. Mert tőle jön a megoldás, bármilyen helyzetbe is kerüljünk. És hát ezt kívánom mindannyiunknak. Amen. Szerető mennyei édesatyánk, köszönjük neked, Istenünk, hogy adtál a mi számunkra történeteket, hogy olvashassunk róla a Bibliában, amelyek megírattak a mi tanulságunkra. És köszönjük, Istenünk, Jósafátnak és a népének a történetét, amelyben arra látunk példát, hogy a te benned való hitnek vannak következményei is, vannak áldásai. Istenünk, bocsáss meg nekünk, hogy a mi életünkben nem látjuk azt, hogy ilyen hittel rendelkeznénk. Hiszen amikor ér bennünket egy rossz hír, akkor igaz, hogy bennünket is a félelem és az ijegység az, ami rögtön megtalál. De nem mindig te vagy a második gondolatunk, Urunk. Taníts meg bennünket, és bocsáss meg, hogy mi emberileg okoskodunk, és keressük a megoldást, amelyről úgy gondoljuk, hogy az lesz a legjobb, és téged nagyon sokszor kihagyunk. Mennyei édesatyánk, segíts meg minket, és könyörülj rajtunk, hogy mi hinni tudjunk, hogy akármi ér bennünket, mi is ugyanúgy, ahogy Jósafát tette, hogy tudatosan forduljunk te hozzád. Tudatosan fordítsuk oda az orcánkat, és el tudjuk mondani őszintén, alázattal és hittel, hogy nem tudjuk, hogy mit cselekedjünk, és csak te reád néznek a mi szemeink. Mennyei édesatyán, kérünk téged, vezess minket. Vezess ebben a válságban is, amelyben most vagyunk. Most sem tudjuk, hogy mit cselekedjünk. De te tudod, Urunk, Istenünk, segíts, mozgósíts bennünket, ébresz fel, hogy ráébredjünk arra, hogy ez ennek mekkora súlya van, és mennyire fontos, hogy mi egy emberként, ugyanúgy, ahogy Júda népe ott állt előtted, és kért téged arra, hogy segíts rajtuk, ugyanúgy mi is érezzük ennek a súlyát, és hozzád forduljunk, hogy te adj megoldást. Kérünk, segíts meg, és hallgass meg bennünket, add, Urunk, hogy tudjuk, hogy nehéz időszak áll, előtt állunk, és nem tudjuk, hogy mi lesz velünk, de segíts meg minket, hogy akármi ér bennünket, mi tere áttekintsünk, és tőled várjuk a megoldást, ugyanúgy, ahogyan ez a nép tette. Köszönjük, Istenünk, hogy meghallgatsz bennünket. Te szent fiad nevéért. Amen. Amen.